Üdvözlöm Önöket a Deep Stage-ben, én Reheker Andrea vagyok, Önök pedig a Hit Radio-t hallgatják, és mindenkinek nagyon hálásak vagyunk azért, hogy támogatnak bennünket, hogy ilyen kitartóan hallgatják a rádió műsorait itt is és a YouTube-on is, és kérjük, hogy iratkozzanak fel a YouTube csatornáinkra, köztük az enyémre is, ami Deep Stage névre hallgat. Ha esetleg nem kapnának értesítést a rádió műsorairól a YouTube által, akkor a hitradio.hu-n a Média Bárka projekt keretében már tematikusan fent vannak az oldalakon a műsorok a YouTube linkekkel együtt, ott megtalálják őket akkor is, ha nem értesíti önöket a YouTube, vagy pont nem tudják a keresőben se megtalálni. Egyébként pedig fogjuk a továbbiakban is a Média Bárka projektet folytatni, ezt nagyon fontosnak tartjuk, és kérjük, hogy ebben támogassanak bennünket. A mai műsorban három olyan témát választottam, ami megint csak egy kicsit mögé néző, és az első az az, hogy a német kormány kiadott egy kormányzati dokumentumot, amely szerint Kína most már kockázatos befektetésnek minősül, ami alapvetően egyelőre egyáltalán nem igazolt a tények alapján, és veszélyes is, hogyha ugyanúgy kezelik, mint ahogyan Oroszországot kezelték az ukrán konfliktus kirobbanása előtt. Aztán egy kicsit a drogliberalizáció hatásairól is szeretnék beszélni, ugyanis Oregonban 2020-ban eltörölték a kemény drogoknak a személyes fogyasztására is, vagy tartására vonatkozó bűnügyi tételeket, tehát ezek nem számítanak már bűncselekménynek, és most nagyon úgy tűnik, hogy olyan hatással volt ez az egész, hogy legszívesebben visszacsinálnák az egészet, és hogy például a németeknek a drogliberalizációs tervei azok milyen hatással lehetnek majd Magyarországra. És hát nem maradhat ki Joe Biden State of the Union beszéde sem, amiről egy kicsit beszélek abban az értelemben, hogy nyilván politikusként túlzott egy csomót, de ami nagyon fontos, hogy ebből igen-igen élesen kiviláglik, hogy hogyan viszonyul az illegális bevándorláshoz a jelenlegi amerikai kormányzat. Erről szeretnék egy kicsit bővebben beszélni egy fiatal hölgy tragédiája alapján. Üdvözlöm Önöket a Deep Stage-ben, én Reheker Andrea vagyok, és nagyon köszönöm mindenkinek a támogatást, a megosztást, a kommenteket, és így tovább. Nagyon szeretnénk a jövőben is folytatni ezt a munkát, és a visszajelzések azok mindig nagy energiát és új lendületet adnak ennek az egésznek. Egyébként pedig a hitradio.hu-n, ha esetleg nem találnák meg a videóimat, ott tematizálva külön oldalakon vannak a műsorok, ott nyugodtan lehet böngészni, és az a link az egyből a YouTube csatornára viszi Önöket. Szóval mindenféleképpen érdemes a Hit Radio-val kezdeni, egyébként pedig, aki nem iratkozott fel, iratkozzon fel itt a videó alatt, és kattintson a kis harangomra is, hogy megkapja az értesítéseket róla, hogyha felkerül bármilyen új tartalom, vagy videó, vagy valami más ezekre a csatornákra, főleg az én csatornámra. Németországgal kapcsolatban már többször megegyeztünk, vagy már megállapítottam ezt. Az a jelenlegi kormány, ez teljes egészében az amerikai szándékot, akaratot hajtja végre. Egyáltalán nem azzal foglalkozik, hogy az ő polgáraik, a németek jobban élnek-e, vagy egyáltalán az érdekeiknek megfelelnek-e azok a lépések, amelyeket tesz a kormány, azok az intézkedések, amelyeket hoznak. Ugye rengeteget beszéltünk a környezetvédelmi intézkedésekről, arról, hogy szinte mindenkinek át kell építenie a házát. Most ugye direkt túlzok, de olyan beruházásokat kell végrehajtani, amire nem feltétlenül van meg mindenkinek a pénze, meg nem is biztos, hogy egyébként energetikailag jobb lesz a helyzet, viszont megfelelnek valami olyan szabálynak, amit egy irodalmár, aki helyzetbe lett hozva, úgy gondol, hogy annak meg kell felelni. Tehát ez az egész klímaőrület, ez teljes egészében minden ponton érinti a németeknek az életét. Ugye, hogyha az embernek a megtakarításait ilyesmire kell elhasználni, az azért nem annyira jó. És hát ugye az Ukrajnát támogató német kormány is alapvetően nem a német államnak az érdekeiben jár el, és ezt azért egyre jobban látják a németek is. Ugye nagyon sok a tüntetés, a gazdatüntetések, ugye az csak az egyik vetülete, de lehet érezni az egész országban, hogy van egy nagy elégedetlenség a jelenlegi politikai kurzussal szemben. Ezek meg úgy viselkednek, mintha ez egyáltalán nem létezne ez a probléma, vagy legalábbis, mintha nem vennék észre, lehet, hogy tényleg igaz, hogy egy elefántcsontoronyban ülve, nulla inputot kapva hozzák meg a döntéseket, tehát vagy pedig annyira cinikusak, hogy egyáltalán nem érdekli őket semmilyen szín alatt, hogy az embereknek, a kisembernek, vagy a társadalom szegmenseire milyen hatással lesznek a döntéseik. Ugye a legújabb dolog, a Die Welt-ben olvastam több cikket is most, és az egyik, ami eszembe jutott, ugye lesz egy új Rheinmetall létesítmény Németországban, ahol gránátokat fognak gyártani. Ugye mindenki arról beszél, hogy annak idején az Európai Unió ígéretet tett Ukrajnának, hogy fogják tudni szállítani azt a mennyiségű tüzérségi gránátot, amivel lehet majd felvenni a versenyt ugye az oroszokkal, de jelen pillanatban ugye az jön a harcszintéről, hogy ha az ukránok kilőnek 2000 ilyen gránátot egy nap, akkor az oroszok meg kilőnek 20 000-et. Tehát az a helyzet, hogy egyáltalán nincsen pariba egyik a másikkal. És hát ugye megy a normális kerékvágásban az ipari fejlesztés, tehát ezt nem lehet megcsinálni, hogy akkor én fogom, megígérek valamit, és 3 perc múlva már rendelkezésre fog állni az infrastruktúra, az anyag, az ember, a tudás, meg minden, hanem ott egyszerűen fejleszteni kell, és ezt csinálják most a németek. Tehát menetrendszerűen most a legújabb Rheinmetall létesítmény az nagyjából 2025 elején fog elkezdeni termelni, ahogy ez teljesen normális is. Na most ennek ellenére nyilván nem tudják küldeni Ukrajnába azt a mennyiségű gránátot, ami egyébként kellene nekik, és hát az egész nyugati média ostorozza a németeket, hogy milyen utolsó gonosztevők, és ugye a csehek valahonnan összetudtak szedni egy nagyobb mennyiséget NATO-n kívüli piacokról, és így tovább, és akkor majd ők lesznek a megmentők. És végig, ahogy olvastam a cikket, az járt a fejemben, hogy mondja már meg nekem valaki, hogy miért kell, hogy a csehek német pénzből, meg saját pénzből, a saját adófizetőiknek a rovására gránátokat gyűjtsenek be a fekete piacról, hogy azt Ukrajnába lehessen küldeni, hogy egy olyan háborúban, amiben esélytelen Ukrajna, mert ezt már elmondta 40 000 szakértő mindenféle irányból, hogy egyszerűen képtelen Ukrajna győzni, főleg úgy, hogy egy atomhatalom áll vele szembe, hogy miért jó az, hogy a csehek az összes szabadon álló pénzüket, meg lehet, hogy egyébként ez már adósságot is jelent a számukra, meg a németek a csökkenő gazdaságukkal most nekiállnak a fekete piacról gránátokat begyűjteni, hogy ezt az ukránok lényegében mindenféle képzettség meg tudás nélkül, mert most már szinte nincsen képzett, katonailag képzett emberanyag a fronton, tehát ez már csak a nép, akiket oda hajtanak a vágóhidra, meg a külföldi zsoldosok, tehát hogy kilőjenek 2000 gránátot úgy, hogy ez igazából nem nagyon van hatással semmire. Látjuk, hogy ilyen megy a húzavona, egy-egy város körül hosszú hetekig megy a harc, de igazából be vannak merevedve a frontok. Ennek ellenére a nyugati politikusok, mintha nem tudnák a híreket, arról beszélnek, hogy még több gránátot kell küldeni, hogy még nagyobb hadipari beruházásokat kell csinálni, és akkor oda kell, hogy menjen Ukrajnába, de megmondja nekem ezt valaki, hogy miért. Nem kell, hogy a németek oda gyártsanak, nem kell, hogy a csehek a fekete piacról felvásároljanak minden szabadon hozzáférhető eszközt, hanem egyszerűen ezt az egészet, mint ahogy ugye most Ferenc pápa véletlenül mondott egy olyat, ami nem felháborította az embereket, bár a főáramú médiát ez felháborította, ugye most arról beszél, hogy az ukránoknak már fel kellene készülni arra, hogy a fehér zászlót fel kellene húzni, és le kéne ülni, tárgyalni. Tehát, hogyha már az ultraliberális Ferenc pápa észreveszi, hogy ez egy teljesen partalan dolog, aki egyébként nagy valószínűséggel nem hadipari szakértő, akkor miért kell ezt tovább erőltetni? Azt mondjuk értem, hogy a hadipari befektetés a németeknek az egy nagyon jó lehetőség lehet arra, hogy majd abból pénzt tudnak szerezni. Ugye a hadiparnak a működése, egy háború az mindig kiváló, nagyon jó bevétel, csak az a baj, hogy a németek olyan hihetetlen mértékben alávágtak már a saját gazdaságuknak, ugye emiatt a háború miatt a propaganda és a szankciók oldalán, hogy nagyon nehéz ezt úgymond a fegyverrel visszahozni. Meg hát ki fizeti ki azokat a fegyvereket, ezt mind segélybe kell adni Ukrajnának, Ukrajnának nincsen rá pénze. Az amerikaiak meg ugye a saját hadiparukat tolják, És mivel van egy nagy vita, egy belpolitikai vita ezzel az egész ukrán támogatás kérdéssel, ezért onnan egyelőre nem jön a pénz. És hát most akkor az Európai Unió, nyilván az Európai Unió a befizetésekből majd fog ebbe valamilyen támogatást adni, de lényegében ezt most még a német gazdaságnak kellene kiköhögnie, hogy azt az extrát, amit az ukránok folyamatosan követelnek, azt valahogy meg tudja oldani, oda tudja adni nekik. Teljesen mindegy egyébként, hogy odaadja vagy nem. Körülbelül azt lehetne elérni, hogyha nem küldenék a fegyvert, meg nem küldenék a pénzt, hogy akkor vége lenne a konfliktusnak. Mert ugye lenne, az oroszok győznek, csak hát ezt ugye nem lehet megengedni. És akkor mi történik? A németek, ezt már láttuk egyébként Iránnal kapcsolatban is, tehát az európai gazdaság a 100%-osan úgymond alá van rendelve már az amerikainak. Ugye akkoriban rengeteget beszéltem róla, amikor Trump szankció alá vonta újra Iránt, amit aztán Biden ügyesen megint feloldott, akkor ugye meg lett tiltva az európai cégeknek, hogy befektessenek Iránban. Pedig már volt nagyon sok aláírt szerződés, a franciáknak lettek volna nagyon jó üzleti lehetőségei, újjáépítési dolgokba lehetett volna német cégeknek részt venni, és így tovább, tehát lehetett volna pénzt szerezni külföldön, de az amerikaiak egy tolvonással keresztül húzták ezt az egészet, és az európaiak, mint a kiskutyák, mentek utánuk. Na most mi történik? Amerikának az az érdeke, hogy az oroszok ugye elszigetelődjenek, meg az a hatalmas erőforrás, ami az oroszoknál ott van, az valahogy az ő kezükbe kerüljön, most ez a leghosszabb távú cél valószínűleg, hogy új téldre kényszerítsék Oroszországot, hogy aztán utána újra fel lehessen osztani, most ez a legvadabb utópia, vagy ez a legvadabb jövő terv, amit így el lehet képzelni, de lényegében szerintem erre megy ki az egész. És hát ott van a másik oldalon Európa, akinek meg jó lehetőségei, meg történelmi kapcsolatai lettek volna Oroszországgal, na most ki kellett, hogy vonuljanak. És ugye van rengeteg olyan cég, ahol óriási befektetések történtek közvetlenül a háború előttig, amit aztán amerikai csettintésre ott kellett hagyni. És akkor csodálkozik rajta mindenki, hogy Európa egyszerűen tűnik el a térképről. Ugye pont néztünk egy pénzügyi oktató szemináriumot, és ott is arról volt szó, hogy a tőzsdéken régebben nem amerikai túlsúly volt, hanem brit, meg német, meg francia. Na és most mi van? Most szinte a német az ilyen 2%, meg a japán, meg az is, tehát ilyen elenyésző, az egész minden az amerikaiakról szól. És hát ugyanezt látjuk itt is, hogy egyszerűen ki kellett vonulni Oroszországból. És akkor most mi történik? Ez a drága német kormány mind a mellett, hogy próbálkozik ugye létrehozni azokat az ipari létesítményeket, ahol majd lehet fegyvert gyártani, most kiadott egy dokumentumot arról, hogy Kína és a Kínában eszközölt befektetések, meg a kínaiakkal zajló gazdasági kapcsolat, az túlságosan rizikós, mert ugye nézzük meg, hogy mi történt Oroszországgal és Ukrajnával, akkor is mindenki azt mondta, hogy nem lesz háború, az oroszok nem fognak bevonulni Ukrajnába, és hát mi történt, bevonultak. Most ugye azzal heccelnek mindenkit, hogy Tajvan és Kína között van egy iszonyatosan felhevült, nagyon-nagyon pattanásig feszült kapcsolat, és hogy ebből az lesz, hogy majd lesz egy háború. De igazából ebből nem háború lesz, hanem ebből akkor lesz egyedül egy nemzetközi konfliktus, hogyha ebbe kívülről valaki beavatkozik. Ugye az amerikai külpolitika, az egy kicsit ugye önmagának ellentmond, vagy lehet, hogy Bidennek nem szóltak, hogy ez egy Kína politika az, amit egyébként még hivatalosan képviselnek, amely szerint Taiwan Kínához tartozik. Közigazgatásilag is, és mindenhogy. És az, hogy ott van egy önkormányzat, az kb. Olyan, mintha egy provinciában működne egy kormányzat, de alapvetően nem független. És így is kezeli mindenki. Ez a retorika, ami viszont van-e körül az egész dolog körül, tehát Kínának a saját területére, úgymond, ha ezt nézzük, az amerikai külpolitika szempontjából nincsen szüksége bevonulni. És hogyha az történik, mint Hongkongban, ugye erről is beszéltem nagyon sokat, ott is elkezdődött ez a nagy nemzetközi támogatás, és akkor lett egy olyan miniszterelnök nője Hongkongnak, aki nagyon szabadságpárti volt, és aztán a végén mi történt? A britek szépen meghajoltak, elengedték a kezét, és mindent visszaadtak Kínának. Tehát nem ugrott vele szembe senki, mert Kína azért alapvetően gazdaságilag, akárhogy próbálják, például az amerikaiak, ugye láttunk erről is videókat, hogy Kína belülről romlik, meg omlik össze, meg minden. Ebből is csak az látszik, hogy nem ismerik azt a kultúrát, és egyáltalán nem értik, hogy mi történik, és nem látják az értéket, meg az erőt abban, hogy ott van egy olyan tekintélyrendszer, ami csettint egyet, és az emberek beállnak a sorba. Tehát az a helyzet, hogy itt is megy most a háborús, agresszív propaganda, meg a mahináció, és akkor most a kormány, aki egyébként ugye a népnek a javát kellene, hogy szolgálja, most egyszerűen kiad egy papírt arról, hogy a német cégeknek azt javasolja, hogy legyenek szívesek kivonulni Tájvanból, hanem Kínából, mert veszélyes és rizikós, és hogy lehet, hogy háború lesz, és ha háború lesz, akkor szankciók lesznek, és ha szankciók lesznek, akkor tudjuk előre, hogy mivel az amerikaiak kezében van a SWIFT rendszer, mi meg mind abban működünk, ezért azonnal megbírságolnak, meg szankcionálnak, meg megbüntetnek bennünket, ha tovább folytatjuk Kínával a gazdálkodást. Annak ellenére, hogy 2014-hez képest a németek most legalább valami 30%-kal többet üzletelnek Kínával, mint eddig. És azt lehet mondani, folyamatosan nő Kínával a németeknek a kapcsolata, a gazdasági kapcsolata, mert egyszerűen jó az infrastruktúra, jó minőségű a munkaerő, jó a hozzáállásuk, és nem kerül annyiba, mint mondjuk Németországban gyárat építeni. És hát az a helyzet, hogy a kitettségük, az akárhogy is rugdalóznak, nem olyan, mint Oroszországgal szembe. Oroszországgal szemben nem volt Európának ekkora kitettsége, a gáz és az energiahordozók szempontjából igen, de gazdaságilag a cégek szempontjából nem. És ugye szépen kinyírták azt a kapcsolatot, nem vesz már, idézőjelben mondom, mert egyébként nyilvánvaló, hogy vesznek gázt Oroszországtól, így úgy olyan formában újra csomagolva és így tovább, de hivatalosan ugye az a kapcsolat az meg lett ölve. Na és mi lett a következménye? Hatalmas kétszemjegyű infláció, óriási költségnövekedés, ami hol csapódott le a lakosságon. És aztán most megint ezt csinálják Kínával kapcsolatban is, csak azt felejtik el, hogy Kína az ellátási láncokban egy olyan pozíciót foglal el, amit nem lehet megkerülni. Tehát egyszerűen nem lehet vele azt csinálni, mint amit Oroszországgal, hogy majd jönnek az amerikaiak, és akkor majd megígérik, hogy szállítanak cseppfolyós gázt, ami majd elég lesz, meg megpróbálunk a szaudiakkal is megállapodni, mert onnan is lehet cseppfolyós gázt vásárolni, és lehet, hogy aranyáron, de azért lesz erőforrás. Láttuk annak idején ugye a chip hiánynak nevezett válságban, hogy mi történik akkor, hogyha valaki véletlenül rálép a infúziós vezetékre, és nem folyik tovább benne az az anyag, ami egyébként áramlik ebben a körforgásban. Akkor hirtelen nincsen semmi, és akkor mindenkinek várnia kell. Lehet, hogy az ember, mit tudom, egy PS5-re vár, és akkor azt azért meg lehet tenni, de hogyha semmiben nincsen anyag, vagy mondjuk olyan létfontosságú dolgokról kell lemondani, ami egyébként a mindennapi élethez szükséges, akkor ott már elégedetlenség lesz, ott már az emberek nem fogják ezt ilyen nagyon szépen csendben tűrni. Ettől függetlenül tovább zajlik a propaganda, mert az amerikaiak érdeke, hogy ne legyen hegemónia velük szemben, ne legyen a dollárral szemben semmilyen ellenpólus, ne legyen gazdasági együttműködés, hanem minden szépen menjen úgy, ahogy ők akarják. Csak ugye az a baj, hogy ez nem fog összejönni, de közben Európa, aki beállt a rossz oldalra jelenleg, vagy legalábbis tanácstalan, és beszorult a frontok közé, szépen lassan el fogja sorvasztani saját magát. És hogyha a németek hülyeségeket csinálnak, az ránk is át fog gyűrűzni sajnos, ami beláthatatlan következményekkel járhat sajnos Magyarország számára is. Hát reméljük, hogy ideig azért nem fajul a dolog, de szerintem nagyon érdekes, érdekesek azok a fejlemények, amelyek itt történnek most, és érdemes figyelni, és aztán elkezdhetünk imádkozni, hogy a németek egy másik kormányt válasszanak majd jövőre. Reméljük, hogy ez tényleg így is lesz. Nagyon köszönöm, hogy meghallgattak, legyen nagyon szép napjuk, induljon jól a hét, és vigyázzanak magukra. Találkozunk szerdán. Addig is minden jót, a viszonthallásra. Üdvözlöm Önöket a Deep Stage-ben, én Ráker Andrea vagyok, és nagyon hálás vagyok mindenkinek, aki hallgatja a csatornámat. Keressék a videókat a hitradio.hu-n is, hogyha esetleg nem kapnak értesítést a YouTube-tól, egyébként pedig iratkozzanak fel a csatornára. Lehet bennünket más módon is támogatni, és már szervezzük a következő Deep Stage klubokat, amelyeknek szerintünk nagyon-nagyon jó témái lesznek. Amikor lesz érdemi információ, akkor arról mindenképpen tájékoztatjuk majd Önöket. A hitradio.hu-n tematizálva megtalálják a műsoraimat, ahol most egyelőre még ezek a YouTube-ra mutatnak, addig, amíg működőképes a YouTube csatornánk. Viszont, hogyha ez megszűnik, akkor csak itt lesznek megtalálhatók a videók majd a hitradio.hu-nak az oldalán. Arra gondoltam, hogy drogliberalizációról is kell beszélni, mert ez egy nagyon-nagyon súlyos téma, egyre súlyosabb az Európai Unión belül is, és az Egyesült Államokban is, és valahogy nem halljuk a híreket, hogy ott, ahol megpróbálkoztak ezzel, ott vajon milyen hatások következtek ezután. Ugye tudjuk, Hollandiában már nagyon régóta a könnyű drogokat lehet nyilvánosan is fogyasztani bizonyos kijelölt helyeken, engedéllyel rendelkező kávézókban, akár sütemény formájában is lehet ilyeneket vásárolni, és hát ez annak idején jelentősen megugrasztotta a turizmusból származó bevételt Hollandiában, de azért nagyon fura, meg a bűnözés is alapvetően ettől nem javult, már a statisztika, és azért Amsterdamnak a belvárosában este egyedül sétálgatni az egyre veszélyesebbé vált. Szóval nem egyértelmű volt, hogy a liberalizáció az segített, vagy bármilyen szinten pozitív elmozdulást okozott el. Lehet, hogy a börtönökben kevesebb volt az olyan ember, aki egyébként csak, idézőjelbe véve csak fogyasztó, de azért alapvetően egyáltalán nem bizonyosodott be, hogy ettől most minden nagy probléma a drog körül megoldódott. Aztán 2020-ban Oregon ugyancsak bevezette a saját extrém törvény módosítását, vagy a saját extrém törvény változatát, ami azt jelenti, hogy a birtoklást azt egyáltalán nem minősítik bűncselekménynek, és nem csak a könnyű drogok esetében, hanem a kemény drogok esetében sem, tehát nem gyűjtik be a junkikat az utcáról, akik mondjuk heroint, vagy fentanilt, vagy bármi más, mondjuk krisztálmet, vagy hasonló kemény drogokat fogyasztanak. Nyilván a terjesztés, meg az értékesítés, az továbbra is bűncselekménynek számít, de maga a fogyasztás, meg a birtoklás kis mennyiségben az nem. És ugye az az apropója annak, hogy erről most beszélünk, hogy ez egy 2020-as törvény volt, hogy most vissza akarják fordítani ezt, és nem akarják a továbbiakban már a oregoni honatják, hogy továbbra is lehessen kemény drogokat szedni, tehát hogy az ember leül a járda szélére, és akkor belővi magát heroinnal. Meg hát a másik az, hogy a németek is tervezik, hogy liberalizálják a marihuánának a tartását, tehát nem lesz bűncselekmény a továbbiakban, és ugye a Magyar Nemzet írt erről egy cikket. Az a gond, hogy ha beutaznak más országba droggal a táskájukban, mert ugye, hogyha mindenkinél van drog a fiatalok közül, amiből ugye a magyar hatóságok kiindulnak, akkor ezt lehetetlen egyesével mindenkinek a táskáját végig ellenőrizni. Mondjuk én azért idézőjelben megmondanám, hogy nem lehetetlen, mert ezt csinálják a repülőtereken, bár Németországból nyilván busszal is be lehet jönni, és az egy olyan hihetetlen mértékű, vagy vonattal olyan hihetetlen mértékű ellenőrzést követelne meg, amire ugye nincsenek felkészülve nálunk a hatóságok, és ez egy jó üzlet is lehet, tehát hogyha legálisan Németországban lehet birtokolni, mit tudom én, mennyi gram marihuánát, azt, hogyha itt Magyarországon értékesítik, az egy jó bevételi forrás is lehet, ami már ugye bűncselekmény, de egyszerűen a rendszer képtelen ellenőrizni, és ugye ez nálunk is ronthatja a helyzetet, ebben azért nyilván igazat lehet adni. Szóval egyáltalán nem egy ilyen fehér-fekete játék ez a drogliberalizáció, és pont Oregonnak az esete mutatja, hogy az érv, amit az elején azok, akik támogatták ezt a döntést, váltig hangoztattak, hogy akkor majd kevesebb erőszakos, vagy kevesebb nem erőszakos bűncselekményt elkövető lesz rács mögött, és a rehabilitációkon sokkal többen fognak majd jelentkezni, mert ugye nyilván azt gondolták, hogy ha a rendőrök elkapják ezeket az embereket az utcán, vagy igazoltatják, akkor ugye majd ezek szépen, miután már legális, amit csinálnak, bemennek a rehabra, és akkor ott majd mindenki gyönyörűen leszokik, és kék lesz az ég, és zöld lesz a fű, bocsánat a szarkazmusért, de az a baj, hogy ez egy álom, és olyan utópia, amit csak az gondol, aki egyébként droggal soha az életben nem került kapcsolatba, és nem látott még olyan embert, akinek az életét a drog a legvégsőkig totálisan és tökéletesen tönkretette. És hát az, aki ezt úgy gondolja, hogy egy olyan erős függőt, aki mondjuk herointól vagy krisztálmettől függ, azt majd úgy szépen simán egy rendőr be tudja utalni a rehabra, és az majd magától szépen be is megy, és akkor végigcsinálja, és aztán meggyógyul, és minden helyreáll, az egyszerűen nem érti a drognak a miben létét, és nem tudja, hogy a drog ugyanúgy, mint az alkohol, annak az embernek az élete végéig ott fog lógni a hátán, hogy ha csak egyszer is véletlenül megcsúszik, akkor azonnal visszarántja abba az iszonyatosan mély függőségbe. És hát ugye az a szerencse, vagy hát nem szerencse ez, hanem sajnos egy következmény, hogy a nagy demokraták, akik ugye mindent próbálják az embert meggyőzni róla, hogy alapvetően minden ember jó, és hogy mi belülünk belülről az jön, hogy mi magunkat lekorlátozzuk, és mi magunkat majd megfegyelmezzük, és majd, hogyha megkapjuk a szeretetet, meg a pozitív megerősítést, akkor ez majd inkább pozitívan fog ránk hatni. Azok most itt kezdik már meggondolni magukat a droggal kapcsolatban, és hát látszik is a statisztikából, hogy egyszerűen olyanná vált például Portland, hogy az emberek az utcán halnak meg. Ugye pontosan az egyik nagy szószólója a törvény visszafordításának, az egy demokrata politikus, és alapvetően ő droggal is foglalkozik, tehát magával a rehabilitációval, meg annak tehát a drognak a hatásaival is. És ugye látszik, hogy tehát ő mondja a bizottsági meghallgatáson, meg ugye a Wall Street Journal írt egy hosszú cikket erről, hogy milyen érveket, vagy milyen helyzet tanulmányokat tárta a hunatják elé a szavazás előtt, mert ugye most még készülnek rá, hogy visszafordítsák ezt az egészet. És akkor ilyen horror sztorik, hogy a szeme láttára halt meg egy fiatal drogos férfi, akinek a 2 éves kislánya ott ült az ölébe, meg egyszerűen túladagolják magukat az emberek fényes nappal az utcán, mert ugye azt, amit saját használatra tart magánál, az már nem illegális, és egyáltalán nem az történt, hogy mindenki szépen bement a rehabra, és akkor most már nem kell börtönbe menni, és mindenki tökre megkönnyebbült, hanem az történt, hogy elvesztették a kontrollt teljes egészében a hatóságok. Mondjuk nyilván előtte se volt nagy kontroll, mert ugye a droggal kapcsolatban csak szaladnak a hatóságok az események után, de ennél az, hogy elengedték az egészet, és így lerohant a lejtőn az egész, ennél nincsen rosszabb helyzet. És hát látszik is, hogy egyszerűen nincsen már annyi félelem sem azokban, akik ugye fogyasztanak, hogy ez az egész illegális, és hogyha lebuknak, akkor mennek a börtönbe. Innentől kezdve minden gát és minden gátlás eltűnt erről az ügyről, és természetesen azzal, hogy legálisan lehet tartani, nyilván, hogy a kereskedelme is fellendült a drogoknak. Tehát az a helyzet, hogy a demokraták ebből a nem jól felfogott nagy szeretetből egyszerűen adtak egy nagy boostot a drogkereskedelemnek Oregonban. És ugye az ember sokszor elgondolkozik rajta, hogy miért olyan fontos az, hogy a marihuána legális legyen, miért olyan fontos, hogy lehessen mondjuk itt például kemény drogokat magánál tartani az illetőnek, aki ezeket használja, és akkor rájövünk, hogy azok a politikusok, meg azok a vezetők, akik egyébként már az Y-generációtól kezdve, meg az Z-generációhoz tartoznak, azok aktívan használják ezeket a drogokat. Tehát nem az van, mint még a mi generációnk, az X, meg az előttünk levők, hogy ez egy probléma, és hogy ezzel foglalkozni kell, és nem egy, tehát ez egy, ez egy betegség, hogy valaki drogfüggő, hanem nagyon sok exekutív, tehát olyan cégvezető, vagy mondjuk nagy multinál középvezető van, akik úgy tudják a munkatempót tartani, hogy kokainoznak, meg extazit szednek, meg nyilván feliratják maguknak a legális, idézőjelbe vett legális amfetaminokat, legalábbis addig, amíg ugye a többi drog az illegális, tehát a Ritalint, vagy az Adderallt, és ugye ezeket a gyógyszereket, ezeket nagyon erős kontroll alatt tartják például nálunk, itt Magyarországon, pontosan azért, mert hogy olyan hatása van, hogy ha egy bizonyos szinten túlszedi valaki, akkor borzasztóan rá lehet szokni, meg hát azért nem tesz jót egy ilyen gyógyszer az ember szervezetének sem. De ugye kénytelen volt mindenki plusz köröket futni, hogy meglehessen a megfelelő adag, mert ugye az energiaital az már nem segített, és ugye rengeteg olyan vezető van, mert egyébként itt nálunk is Magyarországon, akik úgy tudják tényleg tartani a munkatempót, meg úgy tudnak éjszakázni, meg aztán utána repülőre ülni, és utána olyan előadásokat, meg sales pitch-eket tartani, hogy abból üzlet legyen, úgyhogy nem alszanak, vagy nagyon keveset, hogy ilyen turbósítókat idézőjelbe, tehát ezeket a boostereket használják. És hát ezért van az, hogy néha az ember így látja a hírekben, hogy 30 éves ereje teljében levő maratonfutó fiatal középvezető valami multinál egyszerűen holtan esik össze, és nem tudnak vele utána mit kezdeni. Hát azért, mert hogy túl van pörgetve a szervezete ezekkel a gyorsítókkal, és akkor ugye azzal, hogyha ezt legalizálják, azzal nem azt fogják elősegíteni, hogy belátja, hogy ez egy probléma, és hogy lehet, hogy ez a munka az jól fizet, de nem neki való, mert nincsen meg hozzá fizikailag a képessége, nincsen meg hozzá fizikailag a feltétel, hogy meg tudja csinálni ezeket a dolgokat. De ugye a multi az ebből a szempontból egy gyilkos dolog, tehát ahhoz, hogy az ember szinten tudjon maradni, ott tényleg teljesíteni kell. És hát ezért mondom sokszor, sok szempontból, hogy nem családbarát munkahely multinál dolgozni, hogyha az ember szeretne feljebb jutni, mert ott nem marad már hely másra. Ott a cég lehet, hogy kifizet több millió forintot egy hónapba, de aztán úgy tekinti az embert, hogy birtokolja testét, lelkét, mindenét, idei, az összes életidejét, és hogyha szabadságon van az ember, akkor is dolgozni kell, ha esetleg úgy alakul, vagy vissza kell jönni, vagy át kell költözni Szingapúrba, hogyha azt szeretné a cég, mert hogy ott tudna a legjobban alkalmazni bennünket. Szóval ehhez nyilván egy bizonyos szint után már elengedhetetlen a drog, és hát látszik Oregonnak az esetéből, hogy végül is csak 58%-kal sikerült megszavazni a törvényt annak idején, de most már nagyon-nagyon sok mindenki, sokkal többen, mint 58% szeretnék visszacsinálni ezt az egész témát. Csak hát kérdés, hogy amikor elengednek egy ilyet, és így lecsúszik a lejtő aljára, hogy vajon ebből vissza lehet-e már jönni. És nagyon-nagyon érdekes, hogy ez egy állandóan felmerülő téma, és hát nálunk is a Momentum folyamatosan a drogliberalizáció mellett érvel, és mindenki arról beszél, hogy az a legfontosabb, hogy a nem erőszakos elkövetőket ne kényszerítsük egy ilyen bűnözői pályára azzal, hogy bebörtönözzük őket. De az a helyzet, hogy a fiatalok, a gyerekek most már a mi időnkben még cigiztek. Az volt a legsúlyosabb, az alkohol, meg a cigi. És ugye az alkohol az egyébként nem kevésbé veszélyes, mint bármelyik kemény drog, pontosan ugyanolyan iszonyatos durva elvonási tünetei vannak, mint mondjuk a heroinnak, nyilván más jellegű, de az alkohol elvonóba is bele lehet halni, ahogy a heroin elvonóba is bele lehet. Tehát nem kevésbé kemény, csak ugye ez egy nagyon állami monopólium volt sokáig, és ezért nagyon jó bevétele volt az államnak belőle, ugyanúgy, mint a dohánytermékekből is, most már ott is csak a jövedéki adó van, de ez egy óriási bevétel. És a könnyű drog az úgy tűnik, mintha ártalmatlanabb lenne, de nyugodtan meg lehet hallgatni olyan drogprevenciós szakembereket, akik járják az országot, és arról beszélnek, hogy az egész az azzal kezdődik, hogy az ember elszívja az első füves cigit, vagy kap egy kis hasist, vagy valami ártalmatlannak tűnő úgynevezett könnyű drogot, és hát megváltozik az ember élete utána. és ezek a kapunyító drogok utána nem elegek, tehát hogyha az ember rászokik, akkor egy idő után ennek is az a sajátossága, hogy telítődik az embernek a szervezete, és a kívánt hatás elérése érdekében egyre többre van szükség. És ezért történik meg, hogy tragikusan, fiatalon sok ember meghal, mert egyszerűen ahhoz, az a mennyiség, ami ahhoz kell, hogy ő jól érezze magát, az már olyan méreg a szervezetének, hogy egyszerűen képtelen tovább működni. És ugye vannak emberek, akik a hosszú ideig tudják ezt menedzselni, de az kegyelem. Tehát az csak egy isteni kegyelem, hogy mondjuk 30 év drogfüggőség után valaki el tudja mondani, hogy drogfüggő volt, és hogy lejött a szerről, az meg még nagyobb kegyelem, de hát ilyet is látunk, van ilyen is, itt nálunk Magyarországon is létezik ilyen ember. És hát azóta ő is a drogprevencióban dolgozik, mert egyszerűen ez egy olyan hihetetlenül veszélyes dolog, amivel nem lenne szabad játszani. De az a helyzet, hogy pontosan ugyanúgy, ahogy a füvet nem tudják kontrollálni az emberek egy idő után, az alkohol is ugyanilyen síkos lejtő. És hát kíváncsi vagyok, hogy Oregonnak sikerül-e visszaállítani az eredeti állapotot, nagyon gyanús a számomra, hogy nem. És ha újra tele lesz a börtön a fogyasztókkal, akkor még egy nagy költségvetési lyukat is tudnak maguknak kreálni ennek örömére. Szóval megérte a liberalizáció. Nagyon köszönöm, hogy meghallgattak, legyen nagyon szép napjuk, vigyázzanak magukra, és pénteken újra jövök majd. Addig is minden jót a viszonthallásra. Üdvözlöm Önöket a Deep Stage-ben, én Reháker Andrea vagyok, és nagyon köszönöm mindenkinek a támogatást. Hálás vagyok azért, hogy ennyien hallgatnak és kommentelnek, és ezt tegyék meg a jövőben is, iratkozzanak fel a csatornára, ha a kis harangra kattintanak, akkor kapnak értesítést róla, hogyha felkerülnek tartalmak a csatornán. Egyébként pedig a hitradio.hu oldalon tematizálva is megtalálják a videóimat, egyelőre még linkekkel, amelyek a YouTube-ra mutatnak, és ha bármi történne, akkor ide fel lesznek töltve a videók ugyanúgy, mint ahogy most a csatornára. Szóval érdemes böngészni a hitradio.hu oldalát. Arra gondoltam, hogy nem fogok beszélni Bidennek az évértékelő beszédéről, pontosan azért nem, mert minden ezzel van tele, és nagyon sok olyan értékelést hallgathatnak, amelyek mélyen belemennek a tartalmába. Én nem akartam ennyire mélyen belemenni, mert iszonyatosan nehéz végighallgatni egy ilyen demens öreg embernek a összeakadó nyelvét. Az ember akaratlanul is megsajnálja Biden, de azért van egy-két dolog, amivel kapcsolatban szerintem mindenképpen érdemes egy pár szót vesztegetni a témára. Először is azért, mert nagyon sok valótlanságot állított, ami ugye jellemző alapvetően az amerikai elnöki beszédekre, amióta Joe Biden az elnök. Nyilván előtte is előfordult ez, hogy kihasználták a helyzetet, és mindenféle adatot mondtak, amit nagyon nehéz visszaellenőrizni, viszont Joe Biden olyan adatokat is mondott, amit lehet visszaellenőrizni, és ugye a New York Times elemezte a Biden beszédet, ami azért nagyon érdekes, mert a New York Times az nem egy konzervatív felület, és ugye az X-en rengeteg ilyen elemzés megtalálható, tehát akit érdekel, az nyugodtan utána is nézhet, és a New York Times-nak a cikke alapján például ugye volt 4 vagy 5 olyan pont, ami azért már a liberális újságíróknak sem annyira tetszett. Ugye Biden azt állította, hogy 3 év alatt 15 millió új munkahelyet hoztak létre, ami egy rekord, és az a helyzet, hogy a Times ezt kétségbe vonja, azt állítja, hogy ugye ezek olyan munkahelyek, amelyek visszaállnak lényegében, tehát ennek egy nagy része olyan munkahely, ami megállt a fejlődésben, vagy nem létezett a pandémia alatt egy ideig, és aztán utána újraindultak ezek a vállalkozások, újraindultak a munkahelyek. Tehát ez nem Biden tehetségének, meg munkásságának köszönhető, hanem egyszerűen ez egy visszafordulás egy régi, a pandémia által okozott negatív trendben. Aztán ugye a második pont, hogy a Biden politika az 650 milliárd dollár befektetést okozott a magánszektorban, ugye a tiszta energia, meg a fejlettebb gyártás, és így tovább, és ugye a Times az úgy találta, hogy nincsen erre semmiféle bizonyíték, tehát ezek lényegében olyan befektetések, tehát ez a 650 milliárd dollár, ez nem Biden tevékenységének köszönhető, hanem egyszerűen bizonyos cégek bejelentettek fejlesztéseket a saját kezdeményezésük alapján, és ugye ők ezt is beleszámolták, tehát ezek nem olyan gazdasági élénkítő csomagoknak köszönhető befektetések, amelyeket Biden kezdeményezett, vagy a Biden kormányzat kezdeményezett volna. Ugye azt állítja Biden, harmadik pont, amin a Times fennakadt, hogy le fogom felezni a széndioxid kibocsátást 2030-ra. És ugye megint csak az a helyzet, hogy ezt könnyű mondani, lehetséges, hogy 2030-ra Biden, ha így ilyen állapotban marad, mert nem is lesz életben, és a másik az, hogy ha azt állítjuk, hogy valamit lefelezünk, a mostani kibocsátásnak a felét egyszerűen valahogy kiküszöböljük, akkor arra jó lett volna, hogyha mond bármi konkrétumot, de ugye erre nem mondott semmit. Aztán ugye a negyedik pont, azt állítja Biden, hogy a szövetségi deficitet, tehát a költségvetési hiányt már 1000 milliárd dollárral sikerült csökkenteni. Na most ez nem állja meg a helyét a New York Times szerint. A Times ugyanis azt állítja, hogy ez a csökkenés ez nem azért volt, mert hogy a kiadásokat csökkentették, hanem egyszerűen megszűntek a koronavírus kompenzációs csomagok, tehát egyszerűen kifutott egy olyan költségvetési tétel, ami egyébként is egy rövidtávú, korlátozott idejű dolog volt. Magyarul nem Biden volt az, aki ezt az ügyet megint csak valamiféle hosszú távú költségvetési módosítással elintézte, hogy ez így legyen. Aztán azt állítja Biden, hogy van legalább 1000 milliárdos az Egyesült Államokban, akik összesen nagyjából 8,2%-át adózzák le a jövedelmüknek. Az, hogy ezt milyen adatokra alapozta, ezt nem tudja bizonyítani senki, a Times se jött rá erre, de ugye ezt nagyon jól tudjuk, a kommunisták azt szeretnék, hogyha legalább 70-80-90%-ot fizetnének a magasabb jövedelem szintű emberek, mert ugye azt utána szét tudják osztani ők úgy, ahogy akarják, de hát ez nem az egyenlő teherviselésnek az elve, ami egyébként nyilván egy konzervatív gondolat, bár annak ellenére, hogy nagyon sokat hangoztatják a kommunisták, ez talán egyáltalán nem jellemző. És ugye a New York Times is megállapította, hogy nem lehet bizonyítani, hogy 8,2%-ot fizetnének, ugye, vagy legalábbis nem igazolja semmit, tehát ennél azért jóval nagyobb a személyjövedelemadó kulcs. Lehet egyébként, hogy Biden már tud valamit, és Hunternek a legújabb módszerei alapján kalkulálták ki, hogy hogyan lehet a legjobban adót elkerülni, de mindegy, ez most csak az én szarkazmusom. És az az igazság, hogy nem ez volt az, ami aztán igazából felháborította az amerikai közvéleményt, mert ugye mindenki tudja, a politikusok a maguk oldalára próbálják állítani a statisztikát, minél szebbnek látszon, minél jobbnak látszon az, amit csinálnak, hanem az volt inkább, ami kiverte a biztosítékot az amerikai közvéleményben, hogy Biden egy illegális bevándorló gyilkost, aki egy Laken Riley nevű fiatal lányt, egy 22 éves amerikai lányt meggyilkolt. Végül is a beszédben illegális bevándorlónak nevezte, de aztán utána bocsánatot kért amiatt, hogy illegálisnak nevezte, és akkor azt mondta, hogy nem dokumentált, vagy már ott tartanak, hogy azt mondják rá, hogy szomszéd, tehát a fiatal hölgynek a családját, azt nem követte meg, meg ugye az, hogy rosszul mondta a lánynak a nevét a beszédben, azért nem kért bocsánatot. Tehát egyértelműen látszik ebből, hogy mi a hozzáállás az illegális bevándorláshoz a Biden kormányzatban. Szóval ezt a 22 éves lányt, a Laken Riley-t egy José Antonio Ibarra nevű venezuelai illegális bevándorló gyilkolta meg. A lány elment futni, és ez a fiatal ember, ez ugye látta a lehetőséget, leütötte, és aztán megerőszakolta, és lényegében belehalt a sérüléseibe ott a parkban ez a fiatal hölgy, és hát amikor kiderült, hogy illegális bevándorló az, aki meggyilkolta, akkor ez nagyon-nagyon gyorsan, iszonyatosan erős média felháborodást okozott, és hát Trump is felvette ezt az egészet az agendára, és úgy tűnik, mivel ugye Trumpnál most az illegális bevándorlás a legforróbb választási téma, úgy tűnik, hogy ebből tényleg egy ilyen nemzeti meg nemzetközi szintű botrány lesz, és ugye Biden nem kezeli jól. Tehát az a baj, hogy itt most a marketingesei, meg azok, akik a beszédeit írják, meg akik egyébként tudnának segíteni, hogy ne legyen ebből ekkora fiaskó, azok most igen rosszul vizsgáznak, mert egyszerűen lesöpri az asztalról Biden ezt a problémát, pedig itt az történt, hogy van egy fiatal amerikai lány, aki egyébként akárkinek a gyereke lehetne, nem is egy ilyen hiper-szuper tehetség, hanem egy teljesen átlagos fiatal lány, aki egyetemre jár, és próbál úgymond az életben valamit kezdeni magával, sportol, elmegy futni, és akkor ott van egy ilyen venezuelai illegális ember, aki úgy jött be dokumentálatlanul, hogy Joe Bident idézzem az országba, és aztán fogja, elkapja, megerőszakolja és megöli. És Biden, aki az amerikaiak elnöke, nem a venezuelaiaké, egyszerűen nem áll ki az amerikai lány érdekében, hanem bocsánatot kér attól az embertől, aki illegális bevándorlóként egy ilyen undorító, utálatos bűncselekményt követ el, egy ilyen tragédiát okoz egy amerikai család életében. És ez a hozzáállás, ez nagyon erősen érződik abból is, ahogyan a határkérdést feszegetik, meg ahogyan a határral kapcsolatos ügyeket intézik. Ugye erről is beszéltem már, hogy a határmenti államok azok próbálnak a bíróságon érvényt szerezni annak, hogy ők maguk meg tudják védeni magukat, tehát az állami határvédelem az ugye támadja az államoknak a saját határvédelmi intézkedéseit, mondván, hogy ugye érdekellentét van, meg átfedés van, meg minden. Ettől függetlenül ugye mégiscsak hullámokban érkeznek a bevándorlók a déli határon úgy, hogy nem tudják megakadályozni a határvédők. Ráadásul ugye északon pontosan ugyanez a probléma, ahonnét el vannak vezényelve délre a határőrök, mert ugye úgymond Kanada irányából nem nagyon lehet probléma, de hát láttunk már ilyet, és ráadásul erről is rengeteget beszélek mostanában, hogy az északi határon is probléma van. Tehát az is nagyon nagy kérdés, hogy Kanada vajon hogyan engedi be ezeket az illegálisokat, meg hogy kerülnek Kanadába, hogy aztán onnan a iszonyatosan hosszú, ilyen 1200 mérföldes zöld határon keresztül akárhol be tudnak lépni az Egyesült Államokba északon. És ha már bent vannak, akkor nekem is van olyan ismerősöm, aki már mit tudom én, 15 vagy 20 éve belépett az Egyesült Államokba, és egyszerűen tisztában van vele, hogy nem jöhet haza. Tehát ha felül a repülőgépre és kilép az országból, akkor nem fogják többet beengedni. De ez nem probléma neki, családot alapított, normális életet él, annak ellenére, hogy ő egy illegális bevándorló, mert hogy nem kapott tartózkodási engedélyt, tehát egy turista vízummal utazott be 3 hónapra az Egyesült Államokba, és azóta is ott van. És ez még csak a jobbik eset, mert legalább tudják, hogy van egy ilyen beutazó ember, aki aztán nem utazott ki. De ezekről az emberekről, akik csak úgy átsétálnak a zöld határon, senki sem tud semmit. És hát mellé tesszük a fentanyl problémát, hogy ugye rájöttek a kínai dílerek, akik szintetikusan előállítják ezt a drogot, hogy délen, mivel Bidennek nem fontos a határvédelem, és ugye meg akarnak szüntetni mindent, amit a Trump csinált, akkor egyszerűen megoldják, hogy átküldik Mexikóba a fentanilt, nem kell trükközni, hogy mondjuk olyan porformában kell legyártani, amit aztán rá lehet applikálni papírra, hogy be tudják küldeni mondjuk postai úton az Egyesült Államokba, mert azért az macerás is, meg a szállítás is nagyon-nagyon sokba kerül, hanem egyszerűen a nyitott határon Mexikóból beküldik, és Mexikóban is kell, lehet már előállítani, így akkor nem kell szállítani. Tehát az egész egy ilyen hihetetlenül kontraproduktív hozzáállás, amit Kamala Harris, meg amit Joe Biden képvisel ebben a kérdésben, és ugye ez az elszólása, ez egyértelműen mutatja, hogy ezek nem vádak, ezek nem ilyen légből kapott dolgok, hogy ó, Bidennek ez nem fontos, de közben meg egyébként teljesen abszolút érdekli, hogy mi történik a déli határon, vagy akár melyik határon, hanem tényleg látszik, hogy nem csak nálunk Európában akarják megtörni az integritást, hanem az Egyesült Államokban is. Bár mondjuk az Egyesült Államok azért egy másfajta közösség, mint Európa, mert egy ilyen olvasztó tégely, iszonyatosan sokféle különböző náció él együtt az Egyesült Államokban, de ettől függetlenül ugye mindenki nagyon büszke a származására, hogy melyik hajóval érkezett, tehát mondhatjuk, hogy az Egyesült Államok az egy bevándorló állam, és hogy a bevándorlás az mindig is tartotta az életet benne, tehát egy körforgást meg a vérkeringést biztosította. De ezek az emberek, akik bevándoroltak, ugye a Mayflower, meg a többi hajó Európából, ezek mind valamilyen új életet akartak kezdeni. Ezek akartak csinálni valamit, ezek akartak gazdagságot szerezni, és ő nem az volt, hogy átjön, és akkor a jóléti állam az majd finanszírozza meg az amerikai szociális rendszer, mert ugye most úgy van megállapítva ez az egész, úgy van felépítve, hogy amikor belépnek, akkor kapnak mindenféle juttatást, meg ugye egy hosszú ideig, amíg ugye, hát ha elkapják őket, akkor gondoskodik róluk a szövetségi rendszer. És hát amíg meg ugye elbírálják a menekült kérelmüket, addig meg szépen felszívódnak, és aztán dolgozni kezdenek. Egyébként az is nagyon durva, hogy az ember már erről kell, hogy beszéljen az Egyesült Államokkal kapcsolatban, ahol ugye a bevándorlás, az mondom, az egy teljesen üdvös, meg üdvözölt dolog volt. De hát az a helyzet, hogy az embernek a minősége is borzasztóan romlik. Tehát ugye a hispán közösségek, mondjuk Floridában, abszolút azt kell, hogy mondjam, hogy alapvetően egy jobb élet reményében utaztak be az Egyesült Államokba, nagyon szeretnek dolgozni, van egy nagyon erős értékrendjük, de most már, mivel nyitott a határ, és most már akárki jöhet, tehát igazából ezzel bejön az alja is. Tehát bejön olyan ember is, aki egyébként nem akar se dolgozni, nem akar semmilyen pozitív hozzáadott értéket generálni az Egyesült Államokban. Erről a fiatalemberről is kiderült, hogy ilyen banda tag. Tehát nyilván ez is hozzátartozik a bevándorlókhoz, hogy hozzák ezt a kultúrát, és ugye a banda háborúk, meg a többi, az ugye mind ezzel kapcsolatban, ezzel áll kapcsolatban. Nagyon nehéz helyzet alakult ki most ott is, és lehet, hogy ezzel elviszi, nem ezzel az egy dologgal, a State of the Union beszédben, hogy rosszul mondja ki az áldozatnak, az amerikai áldozatnak a nevét, és aztán meg bocsánatot kér az illegális bevándorlótól, hogy illegálisnak nevezi, holott az, hanem egyszerűen az embereknek a hozzáállása ehhez a dologhoz, meg ahogy az egyre inkább jönnek ki ezek a problémás ügyek, lehet, hogy meg tudja fordítani a választást. És ugye Trump most, ha most lenne a választás, akkor előnnyel végezne Biden előtt. De mindegy, azt is majd meglátjuk, hogy novemberben hogyan alakulnak a dolgok, hogy valóban az történik-e, amire most az exit pollok alapján számítani lehet. Nagyon köszönöm, hogy meghallgattak, legyen nagyon-nagyon szép napjuk, még ami a hétből hátra van, azt töltsék jól, és találkozunk a jövő héten. Vigyázzanak magukra, minden jót, viszont hallásra!